Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. Elfoglalva helyünket, folytassuk-e Zsoltárunk éneklését. A 66. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A te isteni felségedet a földön mindenek áldják. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 17. úrnapjának kérdését, feleletét. Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül is még mindig a Jézus Krisztussal, a Fiú Istennel kapcsolatos részek magyarázata.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
Hallgassuk Isten igéjét János evangéliumának 21. fejezetéből. János evangéliumának 21. fejezetéből, az első verstől a 14. versig terjedő szakaszból, ahol eképpen szól hozzánk Isten igéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten áldó kegyelme és szeretete legyen, maradjon mi velünk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, a te isteni felségedet mi is imádjuk, hálaadással és magasztalással, mert egyedül te vagy méltó erre. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor ezt a dicsőséget elvettük csak az elmúlt napokban is, magunknak tulajdonítván dolgokat, sikereket, holott nélküled egy lépést sem tehetnénk, holott nélküled lélegzetet sem vehetnénk, nem volnánk és nem is lehetnénk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy megérthessük a te nagyságodat, azt, hogy tőled származik minden, ami van, ami volt és ami lesz, és hogy nélküled semmi sincs. És könyörülj meg rajtunk, hogy ez mind arra az alázatra indítson bennünket, hogy megadjuk neked azt, ami a tiéd. Így szeretnénk most eléd jönni, hálaadással, dicsőítve és magasztalva téged, és a mi hitünket úgy kifejezve, hogy odafigyelünk te reád, szívünket megnyitjuk előtted, és hagyjuk, hogy te reánk, ami szívünkre beszéljél. Kérünk téged, Urunk, így áldj meg bennünket ígéddel, hogy szent jelenlétedben gyönyörködhessünk, és tőled áldást, világosságot vehessünk. Légy és maradj így közöttünk és velünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására úgy készüljünk, hogy tovább imádkozunk ének szóval. A 229. dicséretünk 3 versét énekelve, a 229. dicséretünk 3 versét énekeljük, hű pásztorunk, vezest a te árva nyájadat. Hallgassuk Istennek ígéjét János első levelének 5. fejezetéből. János első levelének 5. fejezetéből a 4. és 5. verset olvasom. János apostol első levelének 5. fejezetében, a 4. és 5. versben ezeket találjuk megírva. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Kedves testvérek, nyilvánvaló az, vagy nyilvánvaló kellene legyen mindannyiunk számára, hogy minden úrnapja, minden vasárnap csodálatos ünnep. A mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Nem csak akkor emlékezünk a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadására, amikor az ünnepi naptárunkban húsvét ünnepéhez érkezünk, hanem minden esztendő, minden egyes úrnapja tulajdonképpen oda a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásához kell, hogy vezessen el bennünket. Azért ilyen fontos dolog Jézus Krisztus feltámadása, és az, hogy mi ezt ünnepeljük, mert Jézus Krisztus feltámadása a legfőbb bizonyítéka annak, hogy ő az Isten fia. Az Úrnapja így nem csak Jézus győzelmének az ünnepe, hanem a mi győzedelmes hitünknek is az ünnepe. Már akik ő benne hiszünk. Annak a hitnek az ünnepe évente 52-szer minden egyes vasárnap, amely az egyetlen győztesbe, azaz a megtartóba, a megváltóba vetett hit. Ez a mi győzedelmes hitünk. És azt is elmondjuk erről a megváltóról, és eképpen a benne való hitről is, hogy ez az egyetlen igaz és üdvözítő hit is. Ha valakiknek, akkor nekünk, keresztényeknek mindenféleképpen tisztában kell ezzel lennünk. Jézus Krisztus nem lépett koalícióra senkivel, nem osztozik, egyetlen egy győztes van, aki legyőzte a halált, és aki legyőzte ezt a világot, aki uralkodik mindenek felett, ez Jézus Krisztus, és így egyetlen egy győztes hit van a világ történelmében, annak teremtésétől, annak végéig, ez pedig a Jézus Krisztusba vetett hit. Emlékeztetlek benneteket, hogy a demokrácia korában, amikor mindenki egyenlőséget követel magának, így a különböző vallások és a különböző hitek is egyenjogúságot és egyenrangúságot követelnek maguknak, mi mégis hirdetjük, hogy nem minden hit és nem minden vallás egyenrangú, mert üdvözítő hit csak egyetlen van, ez pedig a győztesbe, a megtartóba, a megváltóba vetett hit, ami keresztjén hitünk. Nagyon szomorú, ha éppen mi keresztjének mondunk le erről a mi hitünknek, erről az elsődlegességéről és egyetlenségéről. És bátorítalak is benneteket, hogy akik magatokat keresztjén hívő embereknek tartjátok, ne hagyjátok, hogy erről a hitről benneteket lebeszéljenek. Ne hagyjátok, hogy mások meggyőzően arról papoljanak idézőjelben előttetek, hogy van azért más út is az életre, az üdvösségre. Ragadjuk meg, tartsuk a kezünkben biztosan azt, amit Isten ajándékaként kaptunk, az élő és igaz keresztjén hitet, és mindig éljünk úgy, hogy nem tévedésben élünk, hanem abban a hitben élünk, amely egyedül bennünket meg tud tartani a megtartó által. Természetesen föl kell arra készülnünk, hogy amikor ilyen módon előállunk mi keresztjének, akkor sokan meg fogják kérdőjelezni a mi gondolkozásunkat, a mi meggyőződésünket. Nyilvánvaló, hogy ezért nekünk tisztáznunk kell, hogy milyen alapokon nyugszik a mi hitünk. Mert általában mindig ez a kérdés. Milyen alapon mondjuk mi azt, hogy a mi hitünk győzedelmes hit, hogy a mi hitünk az egyetlen igaz és üdvözítő hit. Ahogyan mondtam nektek, talán nem véletlen, 52-szer megemlékezünk róla egy esztendőben, hogy a mi hitünk, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásán, az ő győzelmén nyugszik. És ezért nagyon fontos nekünk azt tisztáznunk magunkban is, hogy milyen bizonyítékok vannak erre. Hiszen Jézus Krisztus életének sok eseményét vitatják, de a legjobban és a legerősebben mindig Jézus Krisztus feltámadásának tényét kérdőjelezi meg ez a világ. Az a legnagyobb és legkritikusabb kérdés, mert Jézus Krisztus feltámadásának a ténye ellene megy minden tapasztalatunknak, és az ember nem akarja ezt elfogadni. Úgy élünk, úgy szocializálódunk, hogy mi ebben a rendszerben gondolkozunk, születés, élet, halál. És amikor valaki azt mondja, hogy legyőzetett a halál, akkor ez ellen minden tapasztalatunk tiltakozik, és azt mondjuk, hogy de ilyet soha nem láttunk. Ilyennel mi soha nem szembesültünk. Hogy lehetséges ez? Ezt mondják a mi ellenfeleink is. Hogy a ti hitetek egy olyan dologra épül, ami semmilyen módon nem lehetséges. Ha egyszer valaki meghal, akkor vége, nincs tovább. Ezért fontos nekünk, hogy a feltámadás bizonyítékaival tisztában legyünk. Mennyire meggyőző számunkra Isten kijelentése arról, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadott. Akik olvasták az evangéliumokat, bizonyára szembesültek azzal, hogy a feltámadás utáni dolgokról sokkal kevesebbet írnak az evangéliumok. Nincs annyi történet, mint a feltámadás előtti időszakból. Mégis, amit erről olvasunk, nagyon beszédes. Mi, akik személyesen nem voltunk jelen, nem láttuk a feltámadott Jézust, azokra a tanúkra kell hagyatkoznunk, akik ezt számunkra lejegyezték és leírták. Nagyon fontos ezeknek a tanúknak a tanú bizonysága. Nézzük meg, hogy azokat a tanúkat, akik elmondják nekünk azt, hogy Jézus Krisztus feltámadott és él, hogyan győzte meg Jézus Krisztus? Mert ha őket meggyőzte, akkor mi, akik az ő tanú vallomásuk alapján hiszünk, akkor minket is meg kell, hogy győzzön. Ha ők nem tévedtek, akkor nem tévedünk, mi sem. Ha ők igazat állítottak, és tökéletes felismerésre jutottak Jézussal kapcsolatosan, és ezt lejegyezték számunkra, akkor nyugodtan ráállhatunk mi is. Ugye nem szoktátok a történelmet nagyon kétségbe vonni. Miért? Azért, mert bízunk azokban, akik a történelmi tényeket lejegyezték nekünk. Bízunk abban, hogy ők az igazat mondták el. Nem tudunk visszamenni 1500-ba, 1200-ba. Nem tudunk visszamenni a honfoglalás korára. De a mi emlékeink vannak, azokban megbízunk. És azt gondoljuk, hogy nem akart senki átrázni senkit, amikor lejegyzett egy eseményt. S ha ők ott akkor az igazat írták le, akkor igaz módon bízhatunk mi is abban, hogy a honfoglalás úgy történt, ahogy történt, hogy a törökök elleni harcok úgy történtek, ahogy történtek. De sorolhatnám az összes többi dolgot. Így kell megbíznunk abban is, amit az egykori tanítványok Jézus Krisztussal kapcsolatosan átéltek és lejegyeztek. Talán mindannyian voltunk már olyan élethelyzetben, hogy találkoztunk valakivel, akit mi ugyan ismertünk, de az illető nem ismert meg bennünket. Hát kicsit kellemetlen szituáció szokott lenni az ilyesmi. Fordítva is előfordul, hogy valaki odajön hozzánk, én velem inkább ez szokott megtörténni, hogy odajönnek hozzám, és szerbusz, sajnos fogalmam sincs, hogy ki az illető. És ha ilyenkor őszinték vagyunk, és jelezzük, hogy bajban vagyunk, akkor mit szoktunk tenni? Mit lehet tenni, hogy a másik rájöjjön arra, hogy mi kik vagyunk? Hát egyfelől kérdezünk, ki vagy te? És erre a válaszunk az szokott lenni, hogy fölidézünk valamit a közös múltunkból. Hát valami közös élményt, amihez kapcsolódik ő is, meg én is. És akkor általában összeáll a kép. Ja, te vagy az. Ja, te vagy az. Igen, akkor összeáll, és rögtön beugrik, hogy ki ez a másik. Héten volt itt egy anyuka, fönn egy kisgyerekkel. Elkezdtem vele beszélgetni, és egyszer csak megkérdezte, hogy nem ismer meg tiszteletes úr? Hát mondom, nem. Azt mondja, tiszteletes úr konfirmált engem. Ma mondom, jó nézünk ki, jobban öregszem, mint gondoltam. Csak 13 éve vagyok itt a gyülekezetben. Aztán kiderült, hogy valamikor szolgáltam elején, akkor konfirmáltam őt, azóta van kisgyerek, magára szedett 1-2 kilót, de ahogy mondta a nevét, azért egyből beugrott, persze, hát hogy ne ismernélek így már meg, ott van az arcodban is. Csak így hirtelnyébe nem ugrott be. Testvérek, amikor felolvasuk János evangéliumából ezt a történetet, ahogyan a feltámadott Jézus és a tanítványok egymással találkoznak, ott egy pontosan ugyanilyen történet áll előttünk. Egy pontosan ugyanilyen történetet látunk. Jézus fölidéz valamit a múltból, ami közös esemény volt a tanítványok és ő közötte, és ez a közös élmény a múltban azt jelenti, hogy a tanítványok biztosak abban, hogy most, noha az agyukban minden ellene mond annak, hogy Jézus élhet meg föltámadott, most mégis ez, akit ők itt látnak, ez ugyanaz a Jézus, akivel ők együtt jártak 3 éven keresztül, akit megfeszítettek, aki meghalt, akit eltemettek, és akivel már találkoztak 2-szer, de a 2 találkozás ellenére is talán még mindig ott vannak bennük bizonyos kétségek. Leginkább magukban talán. Mert ilyenkor az ember magában szokott leginkább kételkedni. Biztos, hogy józan vagyok? Biztos, hogy nem ment el az eszem? Hogy feltámadott, hogy él? Hát valamit én nem gondolok jól. Nézzétek, mi is történik itt. A tanítványok most, amikor olvasunk róluk, újra Galileában vannak. És hadd dicsérjük meg rögtön a tanítványokat, mert amikor Jézus feltámadott ott Jeruzsálemben, ahol ott voltak a tanítványok is, akkor azt hagyta meg nekik, hogy menjenek el Galileába, majd ott találkoznak vele. És ezek a tanítványok nem voltak restek útra kelni és visszamenni Galileába. Aztán azt látjuk, hogy most összesen 7 Péter vezetésével elindulnak, hogy halásszanak. Elítélhetnénk őket ezért, de meg kell azt értenünk, hogy ezek a tanítványok Galileából származtak, és amikor hazamentek, akkor feltehetően mindegyik elment a családjához. És mivel férfiak voltak, jogos volt feléjük az elvárás, hogy amíg nem jelenik meg Jézus, addig azért próbáljátok meg magatokat itthon hasznosítani. És jogos volt az elvárás, hogy akkor valami kenyeret az asztalra. Gondoskodjatok rólunk. Talán megfogalmazódott ez kimondva is, vagy kimondatlanul is ő feléjük, és ezért mentek el halászni, hiszen ők nagy többségükben korábban is halászok voltak. Hát ehhez értettek. Elmennek most halászni, de mit olvasunk? Egész éjszaka fáradoznak, mégsem fogtak semmit. Hát ez nem egy jó visszatérés. Ez nem az a nagy sikertörténet, hogy valaki hosszú kihagyás után pályára lép, és aztán aratja a babérokat. Rögtön egy kudarc, amikor ők újra halásznának. Nem volt ez általános abban az időben, csak hogy megértsük, és amióta voltam Izraelben, egy kicsit jobban értem én is, ebben az időben az emberek, a halászok kerítőhálóval haláztak. És bizony nagy véletlen kellett ahhoz, hogy valaki egész éjszaka halászon, és végül ne fogjon semmit. Ezek a kerítőhálók hosszúak voltak, több hajó kellett ahhoz, hogy kifeszítsék, vagy kiengedjék őket a vízbe. Súlyokkal le voltak súlyozva, lemerültek, aztán összehúzták őket. Tehát olyan, hogy egész éjszaka többször kivetették, összehúzták, és nem volt benne semmi. Ez valami olyan mértékű peh, vagy olyan mértékű véletlen, ami már nyilván nem lehet véletlen. A Galileai tengerben voltak halak. Erről maga a történet is beszámol, meg korábbi történetek is. Nem arról van szó, hogy a Galileai tengerből kipusztultak volna a halak, és most hiába halászgatnak, ott nem fognak semmit. Abban volt hal bőven. Bőven. Itt valami olyan dolog van, ami talán mégsem véletlen, hogy egész éjszaka fáradoznak, kinn ott a vízen, és nem fognak semmit. Aztán, amikor hajnal tájba, talán csüggetten, de mindenféleképpen elfáradva jönnek a part felé a hajóikkal a tanítványok, akkor valaki kérdez a partról, van-e valami ennivalótok? Hát jó lenne, ha lenne, de nincs semmi, mert nem fogtunk semmit egész éjszaka, és hangzik is az őszinte válasz, hogy nincsen. Csak egy megdöbbentő dolog történik, ami többszörösen is megdöbbentő dolog, mert az a valaki, aki ott áll a parton, körülbelül 60 méternyire a hajnali szürkületben parancsot ad. Azt mondja, hogy vessétek ki a hálót, és találtok halat. És ami itt történik, testvérek, az egyáltalán nem logikus. Egyetlen egy részletében sem logikus. Mert vajon 60 méterről egy sík vízfelületen kilátná azt, hogy hol vannak a halak? Hát ha a hajóból nem látszik a hal, akkor higgyük el, hogy 60 méter távolságból a víz színén se látszik az, hogy hol van a hal. Nem logikus, hogy valaki a partról megmondja, hogy ott a hajó jobb oldalán vannak halak. Nem logikus az sem, hogy ezek a tanítványok, akik egész éjszaka haláztak, húzták, vonták a hálót, most újra ki kell, hogy vessék a hálót, és mi történik? Ki is vetik. Szóval nem logikus az, ami történik, abban az értelemben sem, hogyha valaki egy egész éjszaka halászott, kivetette a hálót, behúzta, és most már jó elfáradtan közeledik a reggel, akkor minek vesse ki újra? Úgy van ez, nem, hogyha valami nem sikerül, akkor előbb-utóbb az ember föladja, és azt mondja, hogy jó, majd egy más napon, majd egy más helyszínen. Lehet, hogy megpróbálom újra, de mára elég volt. Ma nem csinálom tovább. Ma nem megyünk tovább. Mégis mi történik? Kivetik a hálót. Azt se tudják, hogy ki áll ott a parton. A tapasztalatuk ellen mondanak, hogy ők most tovább halásszanak. Mégis megteszik. Miért teszik ezt meg, testvérek? Miért teszik meg? Azért, mert valami olyan szó érte el őket, az ő fülüket, és azon keresztül az ő szívüket, aminek nem tudnak ellenállni. Hát csak akkor teszi ilyet az ember, ha valami olyan parancsszó érkezik, aminek nem tudok ellenállni. Ők is ezért teszik meg, és aztán jön a csoda, hogy valóban ott vannak a halak, valóban tele a háló. És akkor mi történik? Az egyik tanítvány szívében, lelkében, ott ebben a csodában összeáll egy kép, és elkiáltja magát, hát az, aki szólt hozzánk, az Úr, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus. Mitől állt össze ez a kép? Honnan jött ez a fölismerés most hirtelenjébe? Hát onnan, testvérek, hogy ami most történik, az nagyon hasonló ahhoz, ami már egyszer megtörtént a tanítványi körrel, mert 3 évvel ezelőtt volt egy hasonló esetük. Akkor azt olvassuk, hogy napközben ott voltak kinn a Genezáreti tó partján, mosták a hálóikat, kicsit összetört szívvel, mert egész éjszaka hiába haláztak, nem fogtak semmit. Aztán látták, hogy közeledik egy tömeg, hallgatnak valakit, ez a tömeg egyre közelebb jön oda, és végül a tanító bekéreckedett Péternek a hajójába, hogy ne kelljen bokáig a vízben állnia. A tömeg egyre közelebb jött, mindenki hallani akarta. És akkor az a názáreti Jézus azt mondta Péternek, hogy hadd üljek be a hajódba. Hát talán nem jönnek be a vízbe az emberek, itt megállok, és majd én innen tanítom őket. Aztán beszélgetésbe elegyedtek, és kiderült az, hogy Péter egész éjszaka halászott, de nem fogott semmit. És mit mondott neki Jézus? Azt mondta Péternek, evezünk most a mélyre. Most, amikor meleg van, Jézus. Most, amikor a halak lehúzódnak a hűvös vízbe alulra, most menjünk ki halászni. Jézus, ilyenkor senki nem halászik. Azt éjszaka kell csinálni, mikor följönnek a vízbe a halak a felszínre. De mit mond Péter akkor Jézusnak? A te szavadra mégis kivetem a hálót. Kimegyek és kivetem a hálót. Van ebbe valami logika? Testvérek, nincs benne semmi logika. Valami olyan szó éri el Péter szívét 3 évvel ezelőtt is, aminek nem tud ellenállni. És azt mondja, a te szavadra kivetem, de Jézus nem volt halász. Jézusról úgy beszéltek, hogy ő a názáreti ácsnak a fia. Hát ha valamit feltételezhettek volna róla, az csak annyi, hogy esetleg ért egy kicsit a fához, meg a hajóhoz, de nem a halászathoz. És mégis megtették. És mi történt akkor is? Csoda történt. Nem tudták kivonni a hálóikat. És aztán, amikor kivonták a partra, akkor az egész zsákmányt ott hagyva, úgy döntenek, hogy követik Jézust. Mennek Jézus után. Hát hogy ne állna össze a kép? Valaki állott a parton. Megint megtettünk valamit, amiben semmi logika nem volt. Itt van újra a hatalmas zsákmány. Jánosnak, aki feltehetőleg magát itt nem nevezi meg, de feltehetően János az evangélium szerzője. Összeáll a kép. Hát az Úr az! Nem emlékeztek? Kimondatlanul ott van ebben a történetben. Nem emlékeztek? Pont így volt, amikor először találkoztunk vele. És most igyekeznek Jézushoz. Péter annyira, hogy nem is vesződik ott a hajó kivonásával, hanem azt olvasjuk, hogy beleveti magát a tengerbe. Oda ehhez a feltámadott és dicsőséges Jézushoz. Oda a győzteshez, a megtartóhoz. Ahogy annak idején is azt mondta, hogy én követlek téged. Most is odaadja magát, mert érti, hogy ez egy olyan pillanat és egy olyan lehetőség, amiről nem lehet lemondani. Jézussal lenni, Jézushoz jönni, őt a győztest megragadni. Ez olyan, amiért mindent érdemes föladni. A legnagyobb halászzsákmányt is. Érdemes föladni a hajót, érdemes odaadni a hálót, és követni őt. És testvérek, amikor kijönnek a partra most, akkor mi várja őket? Hal és kenyér a parázson. Őnekik nincs ennivalójuk, azt mondták Jézusnak korábban, de Jézusnak van. Van gondoskodó és atyai szíve. Jaj, milyen sokszor aggódtak a tanítványok az étel és ital miatt, és milyen sokszor mondta nekik Jézus azt, hogy nem kell emiatt aggódnotok. És most mit tesz ez a feltámadott Jézus? Várja ezeket a fáradt tanítványokat, gondoskodó atyai szeretettel, étellel, bizonyítván nekik azt, amit 3 éven keresztül megmutatott nekik, hogy én vagyok az, aki gondoskodom rólatok. Én vagyok az, akinek nem kell hajó, nem kell háló, aki be tudom tölteni a ti szükségeteket. Ahogy János írja, olyan szép és csodálatos ez, leleplezvén magukat, hogy nem kérdezik Jézustól azt, hogy ki vagy te, mert tudták azt, hogy aki ott áll előttük, az a feltámadott Jézus. Még csak idáig se jutottak el, hogy egy igenlő választ, vagy valamit kérdezzenek Jézustól, olyan mély bizonyosság volt a szívükbe, hogy ez az a Jézus, aki elhívott bennünket, ez az a Jézus, akit keresztre feszítettek, akit eltemettünk, ez az a Jézus, aki feltámadott és megjelent nekünk már 2-szer. Nem tévedünk. Milyenek lettek ezek a tanúk? Egyre jobban, testvérek, meggyőzött emberekké lettek. Maga Jézus győzte meg őket. Ilyen egyszerű metodikát használt Jézus, hogy valami közös élményre oda terelte az ő figyelmüket, és ez mind-mind elég volt ahhoz, hogy ők meggyőződjenek arról, hogy itt nem egy új személy áll előttünk. Nem valami szélhámos, aki Jézusnak adja ki magát, de fogalma sincs a mi közös élet utunkról, hanem ez a Jézus meggyőző módon tette őket meggyőzött emberekké. És nézzétek, pünkösd után ezek az emberek maguk is meggyőzőek lettek. Ha nem lettek volna meggyőzött emberek, nem lett volna meggyőző az ő bizonyságtételük sem, és akkor a kereszténység már régen nem létezne. Akkor az emberek már rég elfelejtették volna Jézusnak a történetét is. Ha ezek az emberek nem lettek volna meggyőzöttek, és nem lettek volna meggyőzőek, az ő bizonyságtételükre épül a mi hitünk, a mi ige hirdetésünk. Azok a súlyos kijelentéseink, hogy egyetlen egy igaz és üdvözítő hit van, ez pedig az, ami Jézus Krisztuson nyugszik. Azon, amit ő tett, és nincs más. János is erről tanít, azt mondja, ami hitünk legyőzi a világot. Győztes hitünk van. Ki az, aki legyőzi a világot? Nem arról beszél János, hogy az, akinek a legtöbb fegyvere van, akinek atom gomb van a kezébe, aki az informatika, vagy akiké a bank és a pénz, azt mondja János, az győzi le a világot, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, vagy Jézus a megváltó, a megtartó, a győztes. Testvéreim, a mi hitünk alapja Jézus Krisztus csodálatos tette. És mi minden esztendőben 52-szer, amikor összejövünk, meg kell, hogy emlékezzünk erről. Amikor idejöttök, hálát kell, hogy adjatok a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak a győzelméért. Hadd kérjelek benneteket, hogy amikor ebben a világban Isten elé mindenki csak a saját bajával jön, amikor sokszor úgy jövünk, hogy Uram, már meg ez sem megy, meg az sem megy, akkor gyertek ide úgy, mint akik egy győztes, megtartó, dicsőséges Úrhoz jöttök. Gyertek ide hálaadással, adjatok hálát Istennek azért, hogy ide jöhettek, hogy őhozzá jöhettek. És higgyük el, hogy az összes problémánk más színbe fog ettől kerülni. Mert ez a Jézus Krisztus, Ma is a halaknak, a kenyereknek, a vizeknek, meg a világ mindenségnek az Ura. Ne tudná, hogy szükségbe vagy? Ne tudná, hogy bajaid vannak? Hogy ne tudná? Ne tudná, hogy éhes vagy? Dehogy nem, már elkészítette az ételt. Testvérek, a mi hitünk egy győzedelmes hit. Ne gondoljátok, hogy van még egy ilyen hit a világon. Az összes többi hitnek múlandó alapja van. Múlandó emberek, múlandó cselekedeteire, okosságaira épült fel a keresztény hit alapja, Jézus Krisztus győzelme, amely megkérdőjelezhetetlen. És amikor megkérdőjeleződik bennetek, vagy megkérdőjelezik körülöttetek, akkor jussanak eszetekbe azok az első tanúk, akik nem kételkedtek, és akiknek a bizonyság tétele megerősít bennünket is, hogy ne kételkedjünk. Egyszer megkérdezte tőlem valaki, tiszteletes úr, maga hiszi ezeket? Maga hiszi ezeket? Igen, hiszem, mondtam örömmel. És örülnék, ha maga is elhinné, amíg nem késő. Testvérek, ez nem játék. Ez élet és halál kérdés. Hogy mi nyugszik a mi hitünk? Hogy hogy gondolkozunk a hitünkről? Itt nem toleranciára van szükség, hanem arra a fajta bizonyosságra, hogy ez a hit az egyetlen üdvösséges hit. És csak az nem fog csalódni a dolgok végeztével, aki ebben a hitben él, és ebben a hitben hal meg. Tegyétek föl magatoknak a kérdést, talán ezen a mai napon, talán ezen a mai délutánon, üljetek le egy perc, és gondoljátok át, így tekintek-e az én meggyőződésemre. Ez a meggyőződésem a hitemről, az életemről, hogy ez az egyetlen győzedelmes hit. Mert ha így tekintünk a mi hitünkre, akkor ez azt is jelenti, testvérek, hogy nekünk további dolgaink vannak. És ezek a további dolgok abba az irányba mutatnak, hogy mindenek felé, akik még ezt a győztes hitünket, a mi győzelmes hitünk alapját, Jézus Krisztust nem ismerik, meg kell, hogy ismerjék. És tőlünk kell, hogy megtudják. Akkor nem illendősködnünk kell, nem visszavonulnunk, nem levennünk a kereszteket, nem leszerelni a harangokat, nem elbontani a templomokat, hanem akkor az a dolgunk, hogy ezt a győzedelmes hitet ebben a világban meghirdessük, ezt a győztest Jézus Krisztust, az ő igéje és szent lelke által megjelenítsük, akkor erre van szükségünk. És erre van szüksége a világnak is, amelyik mindenféle tévhitbe és összevisszaságba van belebonyolódva. Nagy a mi felelősségünk. De ezt a mi felelősségünket, ezt a mi küldetésünket csak akkor tudjuk végrehajtani, és csak akkor tudjuk érvényesíteni, testvérek, ha mi magunk meggyőzött emberek vagyunk. Kérlek benneteket, ne nyugodjatok addig, amíg nem juttok el a legmélyebb meggyőződésre, Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Amíg nem juttok el erre a mély meggyőződésre, hogy nincs más, de az a hit, amelyben járunk, az egy győztes hit. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. Gyertek testvérek, a 294. dicséretünket énekeljük most. A 294. dicséretünket mindhárom versével. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Vigasságom, esdekelve várom.
És elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, ami legnagyobb ellenségünket, üdvözítőnké, megtartónká lettél, egyetlen egyé, akihez nincsen senki sem fogható. Ha nem beléd kapaszkodunk, s ha nem rád épül a mi hitünk, bizony elveszett emberek vagyunk. De köszönjük te neked, hogy mindent megtettél és megteszel azért, hogy bennünket meggyőzzél. Köszönjük neked azokat a tanítványokat, akiknek a szívéből elvettél minden kétséget, s akik a maguk bizonyosságát a te lelked indítatásárai lejegyezték nekünk. Köszönjük neked mindazokat, akik hittek az ő bizonyságtételüknek, generációról generációra továbbadták ezt a te dicsőséges győzelmedet, és köszönjük neked mi magunk is, ha ebben a hitben lehetünk. Bocsáss meg nekünk, hogy miközben te győztes vagy, mi olyan sokat aggodalmaskodunk. Miközben te meggyőző voltál, mi sokszor nem vagyunk meggyőződtek. Légy segítségül, hogy ne kételkedjünk te benned, a te hatalmadban, erődben, és ezáltal a te ígéreteidben sem, hanem hadd legyünk olyan híveid, akik tudják azt, hogy az ő hitük győzedelmes hit, azért, mert te magad győztes vagy. Indíts bennünket ezáltal arra, hogy ne rejtsük véka alá mindazt, amit tőled és benned megismertünk, hanem hadd világítsunk ebben a világban, hadd ragyogjunk, mint csillagok az égen, mint a nap nappal. Kérünk, légy ebben segítségül, vedd el szívünknek sokféle kétségét, és adjad, hogy benned legyünk biztos emberekké, hogy a körülöttünk élő, sok-sok tévedésben, kétségek között hányódó élet benned mégis biztosra találjon, akire építhet, akiben megnyugodhat, akiben békességre lelhet. Így kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket is, hogy el ne hallgasson a te evangéliumod, ígédnek hirdetése ebben az időben sem, és kérünk különösképpen azokért, akiket mindenféle támadás érte miattad, könyörülj meg rajtuk és erősíts meg őket, hogy kitarthassanak, és velük együtt hadd legyünk mi is a te nevednek, mindannak, amit te nekünk tanítottál, továbbadói, hirdetői. Kérünk, így áld meg a mi ünnepeinket, így áld meg minden egyes úrnapját az életünkbe, amikor ide összejövünk, hogy jöhessünk háladással, téged dicsőítő szívvel, mindannyian te eléd. Tudván azt, hogy ismersz bennünket, ismered terheinket, ismered bajainkat, de még inkább te vagy az, aki gondoskodsz is a tieidről. Erre a te gondviselésedre bízzuk magunkat, nem csak ezen a napon, hanem az elkövetkezendő héten is. Köszönjük, hogy benned nem fogunk csalódni. Amen.